testvéreim, Isten igét a Mózes első könyvének 40. részéből fogjuk olvasni, a 40. rész teljes egészében az első 23 verset. És lőn ezek után, hogy az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere vétkeztek az ő urok ellen, az egyiptomi király ellen. Megharagudott azért a fáraó az ő két főemberére, a főpohárnokra és a fősütőmesterre. És fogságba vetteté azokat a testőrök főhadnagyának házába, levő tömlöcbe, arra a helyre, ahol fogva volt József. A testőrök főhadnagya pedig Józsefet rendelte melléjük, és szolgála nékik. És jó ideig valának fogságban. És az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere, akik a tömlöcben fogva voltak, látának álmot mindketten, mindegyik külön álmot azon egy éjjel, mindegyik az ő álmának értelme szerint. És bement hozzájuk József reggel, látá, hogy imé bánkódnak vala. És megkérdé a fáraó főembereit, akik az ő ura házánál vele együtt fogva voltak, mondván, miért oly komor ma a ti orcátok? És mondának néki, álmot láttunk, és nincs, aki megfejtse azt. És mondta nékik József, a megfejtés nem Isten dolgai? Mondjátok el, kérlek nékem. Elbeszélte azért a főpohárnok az ő álmát Józsefnek, és mondta néki, álmomban ime egy szőlőtő volt előttem, és a szőlőtőn három szál vesszővalas. Alig, hogy bimbózik, virágozik, és gerezdjéit megérlelik a szőlő szemeket. A fáraó pohara pedig az én kezemben volt, és én vettem a szőlőszemeket, és facsartam a faraó poharába, és adom vala a poharat a faraó kezébe. És mondta néki József, ez annak a megfejtése, a három vesszőszál három nap, harmadnap múlva a faraó felmagasztalja te fejedet, és visszahelyez téged hivatalodba, és adod a faraó kezébe az ő poharát, az előbbi tisztet szerint, mikor az ő pohárnokja valál. Csak hogy azután megemlékezzél rólam, mikor néked jól lesz dolgod, és cselekedjél kérlek irgalmasságot velem, emlékezzél meg rólam a fáraó előtt, és szabadíts meg engem a házból, mert lopva hoztak el engem a héberek földjéről, és itt sem cselekedtem semmit, hogy egy tömlöcbe vessenek. És látta a fősütő mester, hogy jól magyaráz vala, és mondta Józsefnek, álmodtam én is, hogy imé három kosár kalács volt a fejemen, a felső kosárban pedig valának a fáraónak mindenféle süteményei, és a madarak eszik vala azokat a kosárból az én fejemről. És felele József, és mondta, ez annak a magyarázatja, a három kosár három nap. Harmadnap múlva fejedet véteti a fáraó, és fára akasztat fel téged, és a madarak leeszik rólad húsodat. S lőn harmadnapon a fáraó születése napja, és vendégséget szerze minden ő szolgáinak, akkor a főpohárnokot és a fősütőmestert is fölvevi szolgái közé, és a főpohárnokot visszahelyezi főpohárnokságába, és nyújtotta a poharat a fáraó kezébe. A fősütőmester pedig felakasztotta, amiképpen magyarázta vala nékik József. És nem emlékezik meg a főpohárnok Józsefről, hanem elfelelkezett róla. Olyan jó, hogy a mai napon Isten egyértelműen szól hozzánk, nem megfejthetetlen, nehéz álmok által, vagy ilyen helyzetek által, hanem az ő igéjén keresztül. József áll újból előttünk, nagyon jó példa. Hát a Jóisten segítsen bennünket, hogy figyeljünk az ő életére, és formálhasson a Jóisten bennünket is. Köszöntünk szeretettel mindenkit Isten házába. Kívánjuk, hogy a mai napon értsük meg az Úr akaratát, és tegyük azt, fejlődjünk ezen a területen, hogy áldás legyen az életünkben. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, amitán Szabó Csaba testvér fog szólni.
Tiszta szívvel, nagy fejtel, amelyet És említette a bevezetőben, hogy József életével fogunk foglalkozni. Egy újabb állomásához érkeztünk, és mostan József ismét a börtönben van, és éppen álmot fejt a börtön lakóknak. Én hiszem, hogy nem csak én vagyok úgy, testvérek is, hogy ez a József történet, ez egy kedves történet mindannyiunk számára. Gyerekkoromban nagyon szerettem, nagyon szerettük hallgatni, sokszor ebbe aludtunk bele, amikor édesanyám mesélte. Olyan jó volt hallgatni, hogy milyen csodálatosan vezette Isten ezt a Józsefet, és azt olvasok mindig, mert az Úr Józseffel volt. És mert az Úr Józseffel volt, megáldotta az ő kezemunkáját, megáldotta a környezetét, megáldotta a gazdáit ő általa. Én most arról szeretnék beszélni, hogy ez a József hogy tudott álmot fejteni, azért, mert beszélt, tudott beszélni. Most nem azért, hogy néma gyerek nem volt ez a József, hanem tudott és szeretett beszélni. Beszélgetni, kommunikálni. Úgy olvastuk, azt hiszem két hete, hogy rossz híreket vitt az ő testvérei felől az édesapjának. Szóval elmondta, elbeszélte, hogy nem jó dolgokat csinálnak testvérei. És úgy olvassuk, hogy testvére ezért annyira meggyűlölték, hogy egy jó szót se tudtak hozzászólni. És mi történik? József álmot lát. És mit csinál? Azért is elmondja testvéreinek. Te álmot láttam. Beszélt. Még annak ellenére is, hogy ezek a testvérek nem akartak vele szóba állni. Álmot látott. Másodjára is. Nem csak a testvéreinek mondta el, elmondta a szüleinek. És már kezdtek bosszankodni a szülők is, hogy József, hát jó van, beszélsz. Hát egy nagy dumagép vagy mi a helyzet veled? De József csak mondta az övét, mert beszélni akart, kommunikálni, nem folytotta magába. És úgy megfogott, hogy merte kibeszélni, elmondani az ő álmait, az ő vágyait. És napjainkban ez a kommunikáció, ez a beszélgetés nagyon-nagyon hátraszorult az embertársadalomban. Olvassuk a statisztikákat, hogy virtuálisan mennyi barátja van egy embernek, de egy igazi barát, vagy talán kettő-három alig van, akivel beszélni tud. Szóval szemtől szembe beszélni. Az egyik antivírus, ez a Kaspersky féle informatikai adatnak az egyik ilyen antivírus programja csinált egy felmérést, és arra jöttek rá, hogy ebbe a számítógépes és virtuális világban 30%-kal kevesebbet beszélnek az emberek, szóval barátok szemtől szembe, hanem csak virtuálisan. 35%-a a férfeleségnek már csak így telefonon, vagy úgy beszélgetnek, barátokkal még kevesebben, gyerekekkel még kevesebben. Szükségünk van a kommunikációra és a beszédre? Igenis, nagyon nagy szükségünk van. Kedves fiatalok, kedves gyerekek, merjétek elbeszélni, elmondani álmaitokat, terveiteket. Még akkor is, mint ahogy voltak Józsefnek a testvérei, hogy nehezen akartak szóba állni vele. Ti csak mondjátok. Feleségemnek a nagymamája, egyik nagymamája, aki már az urnál van, mikor megérkeztünk, az mindig azt mondta, fiam, ülj le ide, és beszélgessünk. Beszélgetni. Üljél le, és beszélgetni. A mai világban kevés az idő már. Nem tudunk leülni. Csak megyünk. Vagy már csak üzenünk. Nehéz. Hogy még egy rokonot megemlítsek, a fiunk egyetemista, és szoktunk beszélni. Felhív telefonon, és kérdezem, hogy valami probléma van? Nem. Miért hívtál? Beszélgessünk. És jól esik. Amikor problémák vannak, beszélgetni. Nehézségek vannak, beszélgetni. Sikerek vannak, beszélgetni. Jó együtt örülni. És jó együtt aggódni, talán valami vizsga miatt. Jó együtt örülni valami siker miatt. De ha nem beszélünk, nem kommunikálunk, tudunk-e örülni egymásnak? Nem. Így volt József is a börtönben. Úgy olvassuk, hogy oda volt rendelve a két főember mellé. És úgy olvassuk, hogy egyik reggel észrevette, hogy valami más. Valami nyomja a lelküket. Hát de miért? Muszáj lett volna vele foglalkozzon. Valahogy, na fiúk, megkaptátok. Hát ti is most itt vagytok velem, nem vagytok se nagyobbak, se kisebbek. Sőt, most az én gondjaimra vagytok bízva. De hogyha most észrevette, hogy ezek szomorúak, akkor biztos, hogy azelőtt nap jó kedvük volt. Mert beszélt velük. Érdeklődött. Hogy vagytok? És érdekelte a másiknak a sorsát. És beszélt, kommunikált ezekkel az emberekkel. Vajon az én környezetemben és a mi környezetünkben mennyi ember van ilyen szomorú tekintettel, szomorú szívvel? Énekeli az énekar, hogy sok a vándor itt, akit egy mosoly felüdít. Felüdítem egy mosolyjal. Megkérdezem-e, hogy te hogy vagy? Miért vagy olyan szomorú ábrázat? Kommunikálok-e így testvéremmel? Vagy úgy mondom, mint Kain, hogy hát őrzője vagyok az én atyám fiának? Ez nem kommunikáció. Testvérek, jó az, hogyha telefonon is beszélünk egymással. Nagyon jó dolog ez a telefon, nagyon jó az internet. Nem csak én, hanem mások is vagyunk, hogy elmegyünk messzire, több időre, és mihelyt megérkezünk, felhívjuk az otthoniakat, szeretteinket, megérkeztem, jól vagyok. De amikor szemtől szembe tudunk valakivel beszélni, a szemébe nézünk, az egy meghittebb. Meghittebb beszélgetés, meghittebb kommunikáció. A mi testvéreknek van egy énekük, ó, ha lenne egy ember, ki jó hírt vigyen. Leszek-e én ez az ember, aki jó hírt viszek-e mai napon? Vagy holnap, vagy a héten? Észreveszem embertársamat, aki éppen szomorú arcú. Én kívánom a magam és a testvérek részére. Legyek egy ilyen ember, aki foglalkozzak, beszélgessek a környezetemben, mert igénylik az emberek. Sok a szomorú ember. És legyek az, aki egy jó hírt visz, és aki örömre deríti. Ezt kívánom a magam és a testvérek részére. Amen.
Oh, azért állok fel, mert más nem áll fel. És úgy van, hogy nekünk, akik már ősz a hajunk, nekünk van már mit történelmet mesélni a múltból. És elmondom a testvéreknek, és lehet, hogy valaki még tudja, hogy itt a gyülekezetben volt egy szolgáló testvér, prédikátor testvér, úgy hívták, hogy Szilágyi Antal. Én ilyen kisgyermek voltam az ő idejében, és nagyon jó metódusa volt a szolgálata, és pedig egy igei igazság, és egy gyakorlatból vett példa. Hát persze a történeteket mi gyermekek jól megértettük, és persze a történeteken keresztül az igazság is lassan-lassan megmaradt. Hát én hallottam egy történetet ezelőtt vagy 20 évvel, ha nem több, de azóta is az üzenete bennem maradt. Hát épp egy temetési alkalom volt, és a történet úgy szól, hogy van egy kolostor. A kolostorban a barátok egymás közt élnek, igyekeznek békességben lenni, és különböző feladataik vannak. Az egyik barát, ami kint járt a faluban, kapott egy nagyon szép szőlőfürtöt. Örvendett neki, bevitte a kolostorba, még ott tartotta, gyönyörködött, levette egy szemet, és megette. De eszébe jutott ám, hogy a portás testvér ottan a kapuban, az mindig kint van, éppen akkor, mikor ők pihennek, és milyen jó lesne neki, ha figyelmességet gyakorolnának felé. Fogta a szőlőfürtöt, elvitte neki, neki ajándékoztam. Örvendett a portás, hogy ő is kapott, és aztán vett egy szőlőszemet, megette, de közben eszébe jutottam, hogy ő minden reggel látja, hogy nagyon korán az egyik barát testvér kint kimegy a kertbe, és ügyködik, működik a gazdaságban. Eszébe jutott, hogy milyen jó lesne neki is, ha a feléje is szolgálnának. És elvitte neki, és a barát örült, közben eszébe jutott, hogy hoppá, van egy beteg barát közöttünk, levett egy szőlőszemet, megette, és elvitte a beteg testvérnek. A beteg örvendett annak, hogy rá is figyeltek, és megköszönte, és tartotta ottan, levett egy szemet, megette, közben kopogást hall, és jön a rendőr, a rendfőnök, és meglátogatja őt. És a beteg testvér elmondta, hogy én ezt a szőlőfürtöt kaptam, most nem tudom megenni, de én nagy szeretettel odaadom a rendfőnöknek. Megköszönte a rendfőnök, elvitte, levett egy szemet, és eszébe jutott, hogy van a legfiatalabb rendtársunk, aki éppen most jött hozzánk, hadd érezze meg a szeretetet. És elvitte, levette egy szőlőszemet, megette, és elvitte az a legújabb rendtársuknak. Ez a példázat akkor arra volt mondva, hogy a szeretetet gyakorolhatjuk ugyanúgy, hogy mindig figyelünk arra, hogy kinek van legnagyobb szüksége. Most közel hozom a józsefi példázatból. Józsefnek volt szeme meglátni a szükségét azoknak, akik éppen benne voltak, akik még nagyobb bajba voltak, mert nem volt Istenük. Hát kívánom, hogy adjon nekünk Isten ugyanilyen nyitott szemet arra meglátni, hogy ki van körülöttünk, aki felé szolgálhatunk.
Zenekart szolgálni, és utána a Balogh Erzséke testvérnek.
Thank you. most úgy jövök ki a gyülekezet elé, mint ennek a gyülekezetnek a legkisebb tagja, és nagyon sokszor úgy érzem, hogy nem vagyok méltó, hogy lábamat betegyem a gyülekezetben, de mivel testvérünk azt mondta, hogy merjünk beszélni dolgokról, én még ezekről a dolgokról nem beszéltem sose, de most arra vagyok indítatva, hogy mondjam el. Igenis, nem csak Józsefhez szól az Úr, hanem hozzám is szól. Van, amikor kapok kijelentéseket a gyülekezeti tagokról, vagy személyekről, és ahogy figyelem ezeket a dolgokat, azt látom, hogy mindig beteljesülnek. Van, amikor meg kell várni egy évet, két évet, de beteljesülnek. Egyetlen egy nem teljesedett még be, hogy meglássam a férjemet megtérni. De hiszem, hogy be fog következni. És arról szeretnék még beszélni, hogy hogy léptem át az új évet. Az utcán voltam 12 órakor a szomszédasszonyommal, és nálunk Dobrán az a szokás, hogy pont 12 órakor elénekelünk egy éneket, hogy ez esztendőt megáldjad. És énekeltem az éneket, és azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, egy igét kérek tőled erre az esztendőre. És ének közben megfogalmazódott az ige bennem, hogy napról napra gondoskodik rólam az én szabadító Istenem. Olyan nagy hangsúlyt tett ez az ige a szívemben, és utána rögtön átéltem azt, hogy igen, nagy nehézségem lesz ebben az esztendőben, sok lesz a küzdelem, a harc, és ezek jelentkeztek is. És lesznek még a gyülekezetben ebbe az esztendőben nagy próbák a tagoknak is, és ez mind azért engedi meg a Jóisten, mert azért imádkozunk, hogy újuljunk meg, hogy erősödjön és növelje a hitünket. És ezt teszi az Úr velem is, és ezt teszi a gyülekezettel is. És megfogalmazódott még bennem az, és ezt elmondtam a szomszédasszonyaimnak is, hogy fogjunk össze imában és bőgyben, mert vágyunk arra, hogy legyen áttörés a felemásigásoknak a családjában. És ha valaki úgy érzi a gyülekezetben, hogy vágyik erre, és tud csatlakozni, én hívom, hogy csatlakozunk és fogjunk össze, hogy erősödjünk hitben, és a gyülekezet is erősödjön. Amen.
Csak néhány dolgot szeretnék mondani a délelőtről, hogy a délelőtt találtam egy testvért, aki, az egy ukrán testvért, akivel angolul tudtam beszélgetni, ő éppen angoltanár, és ez a foglalkozás, hogy angoltanár, és angolul beszélgettünk. Hát csodálkoztam, a délelőtt egyáltalán nem esett szó az ukrán háborúról, hogy mi történt, megszűnt a háború Ukrajnában, hogy ezek a testvérek nem beszélnek róla. És hát megkérdeztem őt, hogy mi a helyzet, természetesen ez volt a kérdésem. De előtte azt szeretném elmondani, hogy most múlt szombaton voltam a Nagyváradon a missziós konferencián, ott is beszámoltak kárpátaljai testvérek, tehát ukrajnai testvérek, magyarok, az ottani missziómunkások, és azt mondták az ottani háborúról, hogy ők nem éreznek túl sokat a háborúból, mert ott nem lövöldöznek ott, de nagyon sokan érkeznek, menekültek oda Kárpátaljára, és annyit éreznek a háborúból, hogy gyakran egyik-másik fiúkat elviszik katonának, és koporsóba hozzák őket vissza. És ezt jelen időben mondta, hogy ez még jelenleg megtörténik. És ettől a testvértől is kérdeztem, akivel most beszélgettem, ez az ukrán testvére, máskülönben orosz, ő pont orosz, nem ukrán, hogy mi van, nincs már háború? Azt mondja, álló háború van, azt jelenti, hogy egymással szemben állnak a felek, néha lövik egymást, igaz, hogy nem ágyúval, csak kisebb fegyverekkel, és kérdeztem, hogy visznek titeket mozgósításra? Azt mondta, hogy nem lehet tudni, mikor kit visznek, nem lehet tudni, milyen szabály szerint, és hogy téged nem fognak vinni, kérdezem, ennyire nyugodtak vagytok, mi van veletek? Azt mondta, hát előfordulhat, hogy visznek. Aki tud, elmenekül az országból, aki Gondolsz, ti hova menekültek? Mondtam neki, hogy én úgy tudom, hogy az ottani magyarok, azok Magyarországra menekülnek. Ti hova menekültök, hogyha ilyen eset van? Azt mondom, hát a hegyekben menekülünk, hogyha éppen visznek mozgósítani. Hát nem tudom, milyen pontosan a helyzet, és hogy mennyire... Ezek a testek annyira nyugodtaknak tűntek, és annyira jókedvüknek. Hát az Úr tud ilyen jókedvet és nyugalmat adni az embereknek ilyen körülmények között. Hát imádkozunk, hogy szűnjön meg ez a helyzet. És azt mondta még ez a testvér, hogy lesz egy újabb mozgósítási hullám. Nem tudom, hogy is mondta, azt hiszem, hogy negyediket vagy hanyadikat mondta, hogy egy hanyadik mozgósítási hullám, és most lesz a jövőben egy újabb, amik újból behívnak embereket háborúba. Hát imádkozunk azért, hogy ez ne történjen meg, és imádkozunk a szomszéd országért. És egy személyes dolog, ami velem kapcsolatos, és szeretnék én is ilyen lenni, hogy bármilyen körülmények között tudjam Istenre bízni az életemet, legyek olyan, hogy tudjam, hogy az életem nem az emberek kezében van, hanem Isten kezében. Amen.
Kérjük a zenekart, és a zenekar után még van egy alkalom szolgálatra.
Időben sokat gondolkoztam azon, hogy milyen is az igazán őszinte és tiszta hívő élet. Én Isten kegyelméből már elfogadhattam az Úr Jézus, mint megváltómat, de még sokszor hibázom, sokszor elesek. Sok bűn van az életemben, amit Isten még ki kell takarítson. És
ahogy észreveszem a bűnöket, vagy Isten rámutat bűnökre, igyekszem mindig bűnbánatot tartani és Isten elé jönni. És elgondolkoztam azon, hogy milyen az én bűnbánatom. Felszeretnék olvasni egy igeverset. A Jóel 2.13-at. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat. Úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. Őszinte az én bocsánat kérésem, vagy csak felszínes? És ha nem őszinte, akkor kit akarok becsapni, mert az Isten úgyis mindent lát. És olyan sokszor csináltam úgy, hogy tartottam bűnbánatot, de csak azokat a bűnöket bántam meg, amik olyan nagyon feltűnőek, vagy, vagy már tudom, hogy nekem is kárt okoznak, vagy lebuktam. És voltak olyan apró bűnök, amiket úgy megtartottam magam, az annyira nem rossz. És rá kellett jönnöm arra, hogyha igazán tiszta kapcsolatot szeretnék Istennel, akkor a szívemet kell megszaggassam. És úgy szeretném azt, hogyha a szívem szakadna meg többször az Isten előtt, mint a ruhám. És ezt kívánom a testvéreknek is. Amen.
Köszönjük szépen a szolgálatokat. Én is egy történetet még azért hadd mondjak el. Nemrég olvastam. Egy családban gyerek született, és teltek az évek, és a gyerek nem akart megszólalni. És aggodalmaskodtak a szülők, hogy vajon mi történt ezek a gyereken. Nem akart egyáltalán. És egyszer asztalhoz ültek, és ahogy esznek, megszólal a gyerek. Ez a leves sós. Örülnek a szülők. Hát kisgyermek, hát hogy végre megszólalt? Hát miért nem beszéltél idáig? Azért, mert minden rendben volt. Ne várjuk meg, míg minden rendben van. Hanem szóljunk, beszéljünk egymáshoz. Ne csak akkor, amikor már sós az étel.
Thank you.
szolgálatát kérjük. Életével foglalkozunk vasárnap délutánonként, és ma van előttünk az álomfejtő. Az a kérdés ugye van előttünk, hogy kell-e foglalkozunk az álmokkal? Kell sok értelmet tulajdonítsunk ennek? Vagy hogy is van ez a terület? És még mielőtt ebből az igéből szólok, testvéreim, erről ezzel a témával kapcsolatosan is akarok szólni, hogy is vannak az álmok a Bibliában. Sokan, főleg cigány testvéreink, nagyon sokat adnak erre. De nem csak ők. Vannak, akik ezzel foglalkoznak, vagy úgy megérinti, megmarad bennük egy-egy álom, és akkor hogy is van ez? Szeretném elmondani, testvéreim, hogy a Biblia szerint vannak úgymond hétköznapi álmok. A Biblia, Salamon azt mondja a Prédikátor könyvében, és szeretném ezt idézni, Prédikátor 5.3, mert álom szokott következni a sok foglalatosságból, és a sok beszédből bolond beszéd. De az, hogy a sok foglalatosságból, tehát, hogy egész nap odafigyelünk valamire, foglalkoztat valami, gondolkodunk valamin, talán félünk, vagy aggódunk valamiért, valamitől, és amikor az ember elalszik, sokszor ezek a dolgok visszajönnek. Azt mondják a szakemberek, én most nem az orvosi, meg a pszichológiai szempontból akarok szólni, de ők azt mondják, hogy olyan az embernek az élete, mint a malom. akkor, amikor lekapcsolják, hogy le kell álljon a malom, az kikapcsol az áramtól, úgymond, de még azok a nagy malom kerekek még leállnak, oda kell egy kis idő. Valahogy az ember is ilyen az ő testében. És általában, amire az ember gondol, vagy amiért aggódik, sokszor olyan álmai vannak, és ezeknek az álmoknak nem sok tulajdonságot, nem sok értelmet kell adni. Pihen az ember, kikapcsolódik az ember, és olyankor vannak ilyen álmai. Féltő álmok is, sokszor a szülő aggódik gyermekéért, vagy a gyermek aggódik szüléért, megy, utazik ide vagy oda. Nézzétek meg, amikor tudja az ember, hogy bizonyos időre fel kell, hogy ébredjen reggel korán, este úgy fekszik le, nem kell óra csörgése. Hogy van az, hogy az ember így felébred? A test beállítottság nagyon sokszor ilyen. Persze van, aki tud horkolni sokat, de nem ezekről szólok. Van egy ilyen beállítottság is, és ilyenféle álmok is vannak a Bibliában, és a Biblia szerint. És ha vannak ilyen dolgok, és hallunk ilyeneket, ne magyarázzunk mindent. Vajon ez mit jelent? Mert hogy álmodtam, azt mondja egyszer valakinek, álmodtam is, és egy olyan napsugár jött abba a sötét felhőbe is, és én fölébredtem, és izgultam, hogy vajon mi az a napsugár, vagy mi az a borús, mi történik velem, és annyit félt és aggódott ezért a dologért, és hogy mit jelent ez, de testvér magyarázza meg, hogy mit jelent ez, és én csak ezt tudtam mondani, hogy nem minden álom jelent valamit. Van úgy, hogy mondom, foglalkozunk valamivel, és akkor azokkal a dolgokkal álmodunk. De viszont egy második terület, ami a Bibliában is van, hogy vannak ilyen intő álmok, vagy olyan álmok, ami által Isten vezet bennünket. Konkrét álmok, amelyekkel Isten megmutatja az ő akaratát, kijelenti az ő vezetését. Ugye például Pál apostolnak is ilyen vezetése volt, akkor, amikor megjelent neki álomban a macedón férfiú, és azt mondta, hogy gyere által hozzánk, olyan egyértelmű volt. Vagy amikor Józsefnek és Máriának megjelent álomban az Úr angyala, és azt mondta, hogy költözzetek el, menjetek el Egyiptomba. Olyan egyértelmű volt ez, testvéreim, és van ilyen, amikor Isten így szól, és szeretném olvasni a Jób könyvéből, ami nagyon egyértelmű ezzel kapcsolatosan, Jób 33-tól. 33. rész, a 14. vers. Hiszen szól az Isten egyszer vagy kétszer is, de nem ügyelnek rá. Az emberek nem figyelnek. Álomban, hogy szól Isten? Álomban, éjjeli látomásban, mikor mély álom szár az emberre. Tehát azt mondják a szakemberek, hogy akkor, amikor az ember lefekszik, és van egy olyan fél álom, vagy éppen, hogy elalszik, az akkor álmodik az ember nagyon sokszor, és akkor egyszerre a mély álom, amikor pihentet és kikapcsolódik, és azt mondja, amikor mély álom száll az emberre, és amikor ágyas házokban szenderegnek, akkor nyitja meg az embernek fülét, és megpecsételi megintetésüket, hogy eltérítse az embert a rossz cselekedettől, és elrejtse a kevésséget a férfi elől. Emlékezzünk, hogy Abiméleknek megjelent Isten álomban, és azt mondta, küld vissza azt az asszonyt. Nem kell ott legyen. Nem kell ott legyen. Küld vissza. Nem szabad ezt tenni. Isten kijelentett ennek a pogány embernek az ő akaratát. És vannak ilyen álmok. Ezeknek nem kell sok magyarázat. Az ember álmodta ezt, egyértelmű a dolog, Isten ad ilyen álmokat, és akkor olyankor engedelmeskedni kell azoknak az álmoknak. Nem keresni kell állandóan, mikor álmodom én ezeket. Van Istennek más általános kijelentési módja. Az Ószövetségben leginkább álom által, látomás, proféciák által. Az utolsó időben azt mondja az Újszövetséghoz, szólt nekünk fia által. Meg úgy olvassuk a Bibliában, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és az, ami hasznos. Nem zárjuk ki az álmokat, nem is keressük, nem kérjük csupán, hogy Uram, úgy vezess, hanem vesszük a Bibliát, és minden nap az Isten igével foglalkozunk, és ez van előttünk. De ha jönnek ilyen álmok, ami által Isten int, fed, vezet bennünket, irányít bennünket, mutatja, hogy mit tegyünk, akkor hallgassunk és engedelmeskedjünk ezekre. Egy másik terület, vannak profétikus álmok, amelyek megmutatják a jövőt. És a Biblia ezzel tele van, és erről olvastunk itt a 40. részben, amikor a fősütőmester, a főpohárnok is álmodtak álmokat. És ez ilyen profétikus álom volt, és általában a proféták magyarázták ezeket. És ezt látjuk a Bibliában Gedeonnál, Dániel életében, esetében is. Voltak ilyen profétikus olyan álmok, amivel Isten elmondta, hogy mi következik. És általában ezek az emberek nem tudták, hogy az mit is jelent. De keresték a magyarázatot, ezért mondják ezek az emberek is, hogy álmot láttunk, és nincs, aki megfejtse azt. Nincs, aki megfejtse, mert abban az időben, abban a kultúrában, és ma is, testvérem, a pogány világban az álmokra nagyon sokat adnak. Vannak álommagyarázó könyvek, álmos könyvek, amelyek magyaráznak minden részletet. El akarom mondani, hogy az egyiptomi kultúrában mindenféle álomnak, mindenféle részletnek megvolt a magyarázata. Ma is lehet ezeket olvasni, nem ajánlom senkinek. Ördögi dolgok ezekkel a dolgokkal foglalkozni, de a pogány népek sajnos nyitottak errefele. Isten pedig, azt mondja József, nem Isten magyarázza meg az álmokat. Tehát az Isten akaratát kijelenti így, ma is ad Isten ilyen álmokat? Mondhatnánk, hogy igen, adja Isten ezeket az álmokat, de az ige alapján, a Biblia alapján kell ezeket az álmokat megvizsgálni. Nem mondhat az álom, vagy az álmomban nem lehet olyan, ami Biblia ellenes. Nem álmodhatom azt, hogy váljak el, vagy váljon el a hívő ember. Ilyen nincs. Nem mondhatja ezt az Isten. Miért nem mondhatja az Isten? Itt van a Bibliában. Az álom az nem nagyobb, magasabb rendű, mint a Biblia. A legfontosabb nekünk a Biblia. És ha ad is Isten ilyen álmot, megadja a magyarázatot is. Ne futkossunk és ne keressük ezeket. Ezek a profétikus álmok, hosszabb álmok, több elem van benne, részletesen elmondja, mint ahogy itt olvastuk, három veszőszál, három kosár, és ott a kenyér, vagy ott a fürt rajta, és ott tartja a poharat, és több minden van benne, mint akkor, amikor intő vagy vezető álmokat ad az Isten. Hát adjon az Úr bölcsességet nekünk, mert még van egy féle álom, és ezt is ki akarom mondani, a Biblia szerint és sajnos a gyakorlatban is hazug álmok. Amikor emberek azt mondják, hogy én álmodtam. És akarom idézni az igét, több igét lehetne olvasni. Én most a Jeremiás 23-ból olvasok, a 28. és 29. vers. A próféta, aki álomlátó, beszéljen álmot. Akinél pedig az én igém van, beszélj az én igémet igazán. Ugyeljük már a különbség tétel, hogy adhatja az Isten az álmot a prófétának, de ott az én igém, azt beszélje határozottan. Miközben van a polyvának a búzával, azt mondja az Úr, nem olyané az én igém, mint a tűz? Azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pörölj? Hát mint hogyha azt mondaná Jeremiás, hogy melyiknek van létjogosultsága. Azt, hogyha valaki elkezd reszketni, és egy ilyen extatikus állapotba kerül, vagy elkezd ugrálni, vagy földhöz vágódik, és akkor jön, és azt mondja, hogy kaptam egy álmot, vagy van egy látomásom. Vagy pedig az, amikor azt mondja az ember, előveszi az igét, és azt mondja, én ezt és ezt megértettem az igém. Nem reszket, nem dadog, nem csinál semmiért, szépen áll, és elmondja a dolga. Minek van nagyobb létjogosultsága? Az igének. A Bibliának, testvér. Ne keressük ezeket a szenzációs dolgokat, mert éppen itt Jeremiás mondja tovább a 32. versben, 23-32, és figyeljünk erre. Imé, én a prófétákra támadok, akik hazug álmokat prófétálnak, azt mondja az Úr, és beszélik azokat, és megcsalják az én népemet az ő hazugságaikkal és hízelkedéseikkel, holott én nem küldtem őket, sem nem parancsoltam nékik, és használni sem használtak a népnek, azt mondja az Úr. Hogy van ez? És vannak emberek, akik ilyen lelki csalók, vannak fizikai csalók is, hogy a pénzeket hamisítják, meg ezeket az értékeket, de a lelki értékeket is hamisítják. És a szellemi világban az, aki hamisan és hazug dolgokat mond, az nem más, mint az ördög. És tév tanításba, tév hitbe viszi az embereket, mert néhát látott álmot, és menjünk, és csináljuk azt, és várjuk ezeket az álmokat, és eltéríti az embereket a Bibliától, eltéríti az embereket az Istentől, az Úr Jézustól, az igazi Isten tisztelettől, mert ő az álmokat és a látomásokat várja. Vigyázzunk ezekkel a dolgokkal, és az Úr adjon bölcsességet nekünk, hogy hogyan is állunk ezekhez hozzá. Tehát Isten adhat álmokat, de az nagyon egyértelmű lehet, ha akarja, akkor a magyarázatot is megadja, ha int bennünket álom által vagy vezet, engedelmeskedjünk, de ha nem teszi, ne ijedjünk meg, ragaszkodjunk a Bibliához, a Szentíráshoz, mert ez a mi zsinórmértékünk. És most visszajövünk ez a 40. részhez, amit olvastunk. József a börtönben van. Úgy néz ki, hogy a Potifár házába vetették őt börtönbe, mivel a testőrök főhadnagyának volt az a feladata is, hogy az országos börtönigazgatóság is alája tartozott. Tehát ő volt a vezető ott is. És ez a börtön az ő házánál volt, vagy az ő háza volt a börtönnél. Ezt még látjuk az Új Szövetségben is, hogy a börtönőr ott lakott, ahol a börtön volt. Valószínű, hogy ez így történt. És Józsefet oda zárták a börtönbe, egy nagyon szigorú börtönbe volt. Vannak feljegyzések és írások ezzel kapcsolatosan, milyen volt az egyiptomi börtön, milyen körülmények voltak ott. Van egy korsó, egy cserép korsó, amit New Yorkban, a Brooklyn Múzeumban tartanak, és az leírja, hogy az egyiptomi börtönökben általában azok kerültek, akik életfogytigranna voltak ítélve. Vagy azok, akik ilyen nyomozási folyamatban, vagy tárgyalási folyamatban van az ügyük. És úgy néz ki, hogy József ezekkel a fáraó embereivel egy nagyon szigorú börtönben került, mert az uralkodó elleni bűn, vagy az egyiptom vezetői ellen való bűn, ez egy politikai bűnnek, véteknek számított, és a legsúlyosabb ítéletet rótták ki rájuk. Tehát Egyiptomban igazából a nagy vétkeket halállal ítélték. Megölték azokat az embereket. Akasztás által. Ez volt a leggyakoribb Egyiptomban. Vagy életfogytiglanra ítélték, rabságra az embereket. Valószínű, hogy József is egy ilyen életfogytiglanra volt elítélve, és azt mondják ezek a feljegyzések, hogy az egyiptomi börtönök vagy úgy voltak, hogy cellánként a börtönbe be voltak zárva a foglyok, vagy pedig olyan nagyobb barakokba sokan voltak egy fedél alá zárva. Úgy néz ki, hogy előkelőbb börtönbe kerültek ezek a rabok Józseffel együtt, ahol külön zárkája, zárdája, cellája volt mindegyiknek, és felügyelője is, és kiemelik az akkori írások azt is, hogy voltak olyan rabok, akik tudtak írni, olvasni, és azokat felemelték, bizonyos rangot és pozíciót adtak nekik, bizonyos feljegyzéseket, adatokat ezek az emberek írtak. Valószínű, hogy József is egy ilyen ember volt. No, de testvéreim, ez az ember József ott a börtönbe hasznára tud lenni az embereknek. És most szeretnék a lelki vonatkozás tanulságokat elmondani, hogy mi nem olyan körülmények között vagyunk. És mit szól nekünk ez az ige, ez a régi ige, ez az egészen más körülmény, mint ahogy mi vagyunk. Hát testvéreim, Isten minket is akar használni. Keresi azokat az embereket, akiket használhat embertársai felé. Valamilyen féleképpen az emberek hasznára lenni. És József kész volt erre, nyitott volt erre. És ilyen szempontból, testvéreim, azt kérdezem és próbálom találni a választ, milyen ember, milyen hívő ember kell legyek én, hogy Isten tudjon használni. Milyen dolgok kell ott legyenek a szívemben és az életemben? Mert nem biztos, hogy tudok álmokat magyarázni. Akkor nem lehetek Isten eszköze, nem lehetek egy hasznos ember? Csak az, amelyik ilyen karizmákkal van megáldva, és tényleg tud profétálni, vagy gyógyítani, vagy... Nem. Mindenki lehet hasznos. De milyen emberek kell, hogy legyünk mi? Milyen ember volt József? Mit tanulhatunk tőle ezen a területen? És van egy néhány dolog, testvérem, amit röviden el szeretnék mondani. Mindenféleképpen az első az, hogy szolgálni kell. József ott, a testőrök főhadnagya pedig Józsefet rendelte melléjük, és szolgált nékik. Szolgál a nékik. És jó ideig voltak fogságban. Testvéreim, ez a mi feladatunk is. A mi körülményeinkben szolgáljunk. Hát nekem nincsen pénzem, vagy nincsen tapasztalatom, és mondhatom, és mondjuk a kifogásokat, és nézzétek meg, testvéreim, tanuljuk meg Józseftől, hogy minden kifogást félretett. Hát volt neki valamilyen ott, amivel tudott volna szolgálni? Hát volt neki pénze, anyagi javai, volt neki tekintélye, ereje, volt jólétben része? Hát a fogságban, a tömlöcben van. Úgymond életfogytiglan erre számíthat. Hát egy ilyen ember mit tudott ott csinálni? Csak szomorkodni, kétségbe esni. Sok ilyen ember van a börtönben, de sajnos az utcán is. Lehet, hogy templomokban, lehet az imaházban is. Hogy az ember úgy nem látja az életének az értelmét. Hát testvéreim, ébresztő. József, a Józsefnek a története, Isten bátorítani akar bennünket. Kezd el a szolgálatot ott, ahol vagy, azzal, amit van. Hát de min van? Hát van tehetséged arra, hogy beszélj. Kérdezz. Érdeklődj. Van lehetőséged arra, hogy láss. Hogy elmenj. Hogy nyújtsd ki a kezed. Hát nem nagy kincsek ezek, testvéreim? Sokszor elvárjuk, hogy milyen nagy, nem tudom, milyen nagy dolgok legyenek a mi kezünk ügyébe. Nem, Isten azt várja el, hogy ott, ahol vagy, azzal, amit van, azzal kezdj el szolgálni. És a hívő ember erre kész. Keresi az alkalmat. Kész vagyok erre. Isten akar használni. És talán azért nem tudok szolgálni, nem tudunk szolgálni, mert mindig magunkkal vagyunk elfoglalva. Ez a legnagyobb probléma. És József erről lemond. Ő egy olyan alázatos, egy olyan Istenre figyelő ember, hogy ő kész szolgálni, másokért élni. Hát ilyen emberek kell, hogy legyünk. Kezd el, ahogy vége van az összejövetelnek. Beszélgess, kérdezz, érdeklődj, vállalj bőtöt, menj el beszélgetni, menj el valakit meglátogatni, szolgálj. Ezekben a napokban is. Nem mondd azt, hogy fiatal vagy, el vagy foglalva, dolgozol, munkád van. Nem mondd azt, túl idős vagyok. Nem olyanok a körülményei, nem tudom ezeket. De nem mondj ilyet. Mert ha nem kellett volna szolgáljunk, akkor József most kimondta volna mindenkinek, hogy a hívő ember a rossz körülményekben nem kell szolgáljon. De ő nem ezt teszi. Mit fogsz tenni te? Milyen lesz a hozzáállásod ehhez? A következő igazság az az, hogy amikor kell, amikor nehéz, akkor tűrjek. Legyen türelmem. Vagy hosszú tűrésem. Ezt látjuk Józsefnél. Az egész 40. rész erről szól, testvérem, és ki szeretnék mondani néhány adatot azzal kapcsolatosan, hogy vajon hány évig lehetett József a börtönben. Hát tudjuk azt biztosan a 37. részből, hogy 17 évesen adták el a testvérei Egyiptomba. 17 éves. Ezt jegyezzük meg. Azt is tudjuk a 41. részből, a 46. versből, hogy József 30 esztendős volt, amikor a fáraó előtt, az egyiptomi király előtt állt, amikor a fáraó felmagasztalta. És nagy uralkodó lett. És nagyon egyszerűen ugye ki tudjuk számítani, hogy a 17 meg 30, akkor az mennyi? 13 esztendő, ugye? 13 esztendő. A 13 esztendőt töltött József Potifár házába és a börtönbe. Nem tudjuk, hogy mennyit töltött a Potifár házába, és mennyit töltött a börtönbe. De még van egy adat. A 41. részben olvassuk, miután ugye elmondta a kérését, hogy ha oda visszamentek, akkor emlékezzetek meg rólam, és a 41. rész azzal kezdődik, lőn pedig 2 esztendő múlva. 2 esztendő múlva. Tehát biztos, hogy József a 13 évből 2 esztendőt a börtönbe töltött. De többet, mert azt olvastuk itt az igében, hogy sok nap eltelt. Valószínű, hogy többet töltött, mint 2 esztendőt. Nem tudjuk ezt pontosan. És mégis ez a József csendben, türelmesen kivárja az Isten idejét. Nem a szökésen töri az agyát. Nem szervezkedik ott a börtönben, hogy ássanak alagútat, meg fogjanak össze a fáraó előtt. Tudta volna József ezt is csinálni, mert ügyes ember volt. De nem ilyen bűnös dolgokra. Ő ott azon a helyen kivárta az Isten idejét. A hit és a remény ott volt a szívében. Még akkor is, amikor azt olvastuk az igében, ezt Józsefnek nem mondták el, de tudta ő, hogy nem emlékezett meg a főpohárnok Józsefről, hanem elfeledkezett róla. Mondjátok meg, testvéreim, hogy sokszor rosszul esett nektek az, hogy nem emlékeztek meg rólatok? Lehet, hogy igen. Elfelejtettek felhívni. Nem köszöntöttek föl névnapomon, vagy mit tudom én, milyen ünnepséget. Elfelejtett. Milyen rosszul esik? Hogy érezhette magát József? Amikor már annyi mindent kiment a kezéből, és az álmai összetörtek. Amikor a száraz kútba volt, és kiáltott, és nem volt segítség. Amikor kiemelték, és letépték róla a cifra ruhát, és eladták, és elkerült a Potifár házába, és ott, mikor az úr mellett kiáll, akkor is a rosszat kapja, a börtönbe kerül, és itt is szolgálni kell, és nem tudom, hogy mikor lesz ennek vége. Hát érdemes az Isten mellett maradni, érdemes tűrni, érdemes hallgatni, érdemes szolgálni. Na mondjuk a választ, testvére, érdemes vagy nem? Na figyeled azt, amikor most mondod ezt, vagy gondolod, hogy érdemes, ezt mondja Isten neked most. Nem tudom, hogy milyen helyzetben és körülményben vagy, kedves hallgatóm, de az Isten azt mondja, hogy az ő terve nem semmisült meg, csak egy kicsit elodázódott. És most addig, ameddig az beteljesedik, valakinek a megtérése, vagy valami, amiért imádkozol, amiért könyörögsz, addig mit kell csinálni? Várni, tűrni, hallgatni, imádkozni, és nem tétlenkedni, nem morgolódni, nem zsörtölődni, nem adjam meg. Ó, milyen az az Isten. Ó, nem érdemes. Nem így. Szolgálni. Szeretettel szolgálni. Erre hív fel Isten. Kész vagy erre? Nyitott vagy erre? A következő igazság, testvéreim. Milyen ember kell én legyek? Nagyon egyszerűen érdeklődjek. És ez nagyon tetszik. Csaba testvér említette ezt, nem is szólok erről sokat, hogy amikor József ott volt a börtönben, megkérdezi a fáraó főembereit, akik az ura házán a vele együtt fogva voltak, mondani, miért olyan komor ma a ti orcátok? Testvéreim, egy ember, aki már 13 éve az idegenben van, vagy 11 éve már az idegenben van, a igazságtalanul bántják, a börtönbe kerül. Hogy tud az az ember másoknak a szemébe nézni, és azt mondja, hogy ti orcátok, miért olyan bánatos? Hát nem úgy vagyunk mi, testvéreim, hogy jaj, ha tudnád, hogy nekem mennyi bajom van. Hát igaz, az ember elmondaná az ő baját, az ő problémáját, de mi alig várjuk, hogy mondjuk el a milyenket. És lehet, hogy igaz, hogy nekünk is sok bajunk és bánatunk van. Hát persze, hogy mennyi csalódás, mennyi szenvedés érte, hány könyv, mennyit sírhatott József, ezt nem tudjuk. És most ő nem erről beszél, és nem ezt mondja az ige, hanem azt mondja az ige, hogy látta, hogy ezek bánkódnak. És azt kérdezi, hogy miért olyan komor ma a ti orcátok? Testvéreim, legyünk erre nyitottak. Mi azt mondjuk, hogy kell szeressük egymást. És mondom, hogy kell szolgáljunk egymáshoz. Ez a legegyszerűbb módja. Kérdezősködj. Érdeklődj. Hallgasd végig, amit azok az emberek mondanak. Lehet mondani a butaságot. Mondják az övékét. De abból az övékéből te rájöhetsz, hogy ő hol van. Hogy ő milyen lelkiállapotban van, hogy ő milyen fizikai, vagy milyen körülményben van, és oda beléphetsz szolgálni. Lehet, hogy az Isten akar használni. Sokszor azért nem kérdezünk, vagy nem várjuk a választ, mert nem akarunk belépni abba a szolgálatba. Nem akarunk annak az embernek segíteni, nem akarunk annak az embernek terhéből vállalni. És ez baj. Érdeklődjek. Legyek nyitott. Nem csak a kérdést feltenni, hanem a választ meghallgatni. Hosszan beszéltek ezek az emberek. Hát elmondták az álmukat. Le van itt írva. Hát nincsen nekem időm erre. Hát mire van időd? Mondhatnánk azt is, ha Józsefnek volt ideje a börtönbe meghallgatni ezeket az álmokat, azoknak is volt idejük elmesélni. Hát ott a börtönbe egy életen át, ugye életfogytiglanra vannak összezárva, hát ráérnek. Testvéreim, ha szolgálni akarunk, ha szeretet van bennünk, akkor ott lesz ez az érdeklődő nyitottságom, és ezzel kész leszek szolgálni. Azt mondtam, hogy lehet milyen rosszul esett, ha nem törődtek. Most azt mondom, vagy kérdezem, ugye milyen jól esett, amikor valaki megkérdezett, amikor valaki meghallgatott, amikor valaki bátorított. És lehet gondolsz is egy esetre, vagy többre. Na most Isten ezért akarja neked mondani, te is lehetsz egy ilyen ember. Te is lehetsz. Nem kell sok pénz hozzá, nem kell nagy felkészültség hozzá. Szolgálhatsz, érdeklődhetsz egy egyszerű szóval, tekintettel, bátoríthatod az embereket erre. Ha kész vagy erre. József története erre tanít. Egy következő igazság. Bizonságtevő életet kell, hogy éljek. Figyeljük meg, testvérem, hogy József, ha felteszi a kérdést, és azok az emberek ugye elmondták, hogy álmot láttunk, és nincs, aki megfejtse azt, és nézzétek, hogy József hogy lép be. És sokszor, testvéreim, mi az Istenről akarunk beszélni, de nem hallgatjuk meg az embereket, hogy ők miben vannak. Nézzük meg, József tanítson bennünket bizonságot tenni. Ő előbb meghallgatta, azok az emberek kitárulkoztak, azt mondja, álmot látunk. Van valami, ami emészt bennünket. Vannak problémáink. És akkor József innen kiindulva azt mondja nekik, a megfejtés nem Isten dolgai? Tudjátok, testvéreim, milyen volt ez Egyiptomba kimondani, hogy Isten, az igaz Istenről, a Jahvéről van szó, aki teremtette a mennyet és a földet, a zsidóknak az Istenéről, a Biblia Istenéről van szó. Az egyiptomi kultúrában, az egyiptomi politikai rendszerben a fáraó volt az Isten. Szó szerint a megtestesült Isten. Úgy is volt a ruhája, meg a felöltözése, hogy volt egy sisakja, és ezt ma is lehet látni a fáraó sisakjait, több képen, több múzeumban van ez, aranyból van persze nagyon, csak azt figyeljétek meg, hogy itt a homlokánál van egy kígyó. És az így jön lefelé az óra felé, és az úgy a kígyó előre van irányítva. Ez volt a fáraónak, a királynak, a hatalmának a jelképe. És amikor a fáraó felvette ezt a sisakot, ezt a fejdíszt, akkor ő teljesen az Isten volt. Nem kellett szavazni, manapság ugye mennyi probléma van szavazni, leszavazni, ki lesz, hogy lesz. Ott nem volt ilyen probléma. A fáraó felvette a sisakot, azt mondta, így lesz, József lesz az uralkodó. Senki semmit nem szólhatott hozzá. Most ez a párt lesz, most az a párt lesz, most így lesz, most úgy lesz. A fáraó volt az Isten a földön. A rá. A nap Isten. Így mondták ők. És képzeljétek el, hogy ebben a kultúrában, ebben a körülményben, amikor az emberek ezt hallották állandóan, jön egy ember a börtönbe, és azt mondja, hogy Isten, az élő Isten, az egyedül Isten, meg tudja magyarázni az álmokat. Hát mennyi értelme van ennek? Egy fecske csinál tavaszt? Hogy van ez? Egy hívő ember elkezd beszélni a munkahelyen, az iskolába, elmondja, hogy én Istenhez imádkoztam, vagy hogy én olvastam a Bibliát, vagy térj meg ember az Istenhez. Hát mi haszna ennek? Mi haszna? Hát nézzétek meg a József történetének mi haszna van. Ezek az emberek, amikor hallották, hogy ez az ember, tud valami megoldást, a forráshoz visz minket. Az Isten magyarázza az álmokat. Hát hogy te ismered ezt az Isten? Te meg tudod magyarázni? Igen, mondjátok, elkérlek nékem. Milyen tanítás ez nekünk, testvéreim? Merjük felvállalni az Isten, akár milyenek az emberek. Ilyen olyan gond, haj, nem szólalok meg, mert az nem hisz az Istenbe. Éppen azért szólalj meg. Az az ember a horoszkópba hisz, meg az az ember ebbe hisz, meg abba hisz. Hát éppen azért vállalt fel az Istent. De mi haszna lesz ennek? Hát nézzétek, mi haszna volt. Jó bizonyság volt. Hallgattak erre a szóra. Az Istenre figyeltek. Hát a bizonságtevésnek ez a célja. Nem, hogy magunkra irányítsa a figyelmet, rám az ige hirdetőre, ránk a tanítókra, a prédikátorokra, a vallásunkra, a nem tudom én mire. Nem. az Istenre kell irányítsa a figyelmünket, és ilyen bizonságtevő kell, hogy legyünk. József ezt tette. Akarok-e ilyen bizonságtevő lenni? Jut eszedbe az, amikor te még nem voltál megtérve, és voltak olyan emberek, akik úgy beszéltek az Istenről, meg a te életed szükségeiről, a megtérésről, hogy nagyon komolyan elgondolkodtál. Azért, mert használta azokat az embereket Isten. Legyél egy ilyen eszköz te is. Ne mondjad azt, hogy hát én nem tudom ezt, én nem akarom. Szánod a magad Istennek. József ott volt az Isten közelségébe, kezeügyébe volt, adott az Isten neki bölcsességet. Tanulj ettől a bölcs embertől, tanuljunk testvéreim. És így tegyünk bizonságot. Az Istenre mutassunk. Ne törődjünk azzal, hogy mit hisznek, mit nem hisznek. Ez az evangélium, az Istenről való beszéd, az Úr Jézus Krisztusról szóló evangélium. Ezt hirdessük az embereknek. Nem magunkról beszéljünk, ne azt, hogy én mit tudok, vagy én mit olvastam, hanem mondjuk azt, hogy mi a megoldás. És ez segíteni fog az embereknek. Na még egy-két dolgot mondok, jó Isten, imádkozunk. El akarom mondani azt is, hogy József nagyon őszinte volt. És ez legyen bennünk, testvérem, ha azt mondjuk, hogy Isten hogy használ bennünket. Tegyük be ezt is. Amikor megmagyarázza az álmot, hogy mennyit beszélhetünk mi magunkról. Hogy van ez? Mit mondhatunk mi magunkról, felkészültségünkről, tapasztalatainkról, vagy bajainkról? Hát ha segít. De nézzétek meg, József beszél magáról is. Miután elmondja, hogy majd az Isten oda helyez, csak hogy azután megemlékezzél rólam. Mikor néked jól lesz dolgod, és cselekedjél, kérlek irgalmasságot vele, emlékezzél meg rólam a fáraó előtt, és szabadíts meg engem a házból. Mert lopva hoztak el engem a héberek földjéről, és itt sem cselekedtem semmit, hogy a tömlöcbe vessenek. Senkinek nem mondta ezt el. De miért pont ennek az embernek mondja? Miért pont ennek a főpohárnoknak mondja el? Hát azért, mert az marad életbe. A másiknak nem mondja el, mert József hitta abban, amit az Isten neki kijelentett. Ha ő azt mondta, hogy téged oda visznek, de meg fogsz halni, felakasztanak, mert Egyiptomban ez a szabály, így végzik ki az embereket, a halálos ítélet akasztás által történik, akkor ő annak nem mondja, hogy hát de hát mégis ki tudja, ha nem úgy lesz, akkor azért könyörülj rajta. Nem, ő elfogadja ezt. Ő hisz ebben az Isten üzenetben, mert nem úgy mondja el csak, hogy hát az Isten ezt mondta, de én ezt nem hiszem el. Ő elmondja annak az embernek, aki életben marad, de beszél magáról. Testvéreim, hogy jó, hasznos eszközök legyünk az Isten kezébe, ez is fontos, hogy őszinték legyünk. Az őszinteségben mindig igazat mondjunk, ne nagyzoljunk, ne füllentsünk meg, ne túllozzunk ezekben a dolgokban, mert József nem mond ilyesmit, igazat mond. Lopva hoztak el engem a héberek földjéről. Ez igaz. És itt sem cselekedtem semmit, hogy a tömlöcbe vessenek, és elmondja ezeket a titkokat, ezeket a tapasztalatokat. De nézzétek meg, hogy nem azt mondja, hogy volt nekem gonosz testvéreim, áj, ha egyszer a kezembe kerülnek. Nem, mert ő akkor se érzett ilyen gonoszságot a szívébe. És őszintén csak annyit mond el másnak, ami annak az embernek használ, ami szükséges, hogy mondjon el. Mi sokszor azt mondjuk, ami a szívemen, a számon, én őszinte vagyok, én rázúdítom az emberre az én bajomat és nyomorúságomat, az ember még meg is botránkozik benne. Az őszinteségnek is van határa ilyen szempontból, az igazság az egyik határa, a másik a hasznosság. Hogy igaz-e, a másik, hogy használ-e annak az embernek. Akinek mondom, vagy akinek bizonságot teszek. De merjünk ilyen saját tapasztalatokat is mondani. Ezt mondja az Isten igéje. Én megtapasztaltam ezt. És mondjak annyit az életemből, amennyi annak az embernek hasznos. Milyen sokszor, mennyire felüdültünk, testvéreim, hogy így hallottunk testvérektől, akár itt a gyülekezet előtt, akár személyesen, ha beszélgettünk, ilyen bizonságtevéseket, ilyen őszinte kitárulkozó tanácsokat, vagy tapasztalatokat. Hát az Úr használjon bennünket. És befejezem még utolsó gondolatom azt, testvéreim, hogy ha Isten akarjuk, hogy Isten használjon, legyünk egyenes és becsületes emberek. Ne féljünk kimondani az igazságot, még akkor is, ha az fáj. Hát hogy mondja ki József ezt, hogy harmadnap múlva fejedet véteti a fáró, fára akasztat fel téged, és a madarak leesik rólad húsodat, júj, hát még ezt ide beleírni a Bibliába is nehéz volt. Mózes beleírta. Oda tette, ugye, mert Mózes írta ezeket a könyveket. Hát hogy írta? Hát honnan tudta ő ezeket? Az Úr ihlette, most nem térünk erre ki. De testvéreim, ez az ember kimondja az igazságot, a fájó igazságot, a kellemetlen igazságot, felvállalja. Ugye, ahogy Dániel is felvállalta, amikor a Nabukodonozor király előtt kellett színt valljon. És azt mondta, hogy te király, gonoszságodból meg kell térjél. Hát ezt mondani a leghatalmasabb embernek? Milyen lenne, ha én oda mennék a Peszede elnöke, a Drágnia úr elé, és elmondanám, hogy meg kell térjél. Ebből és ebből és ebből. Hát, jó lenne, hogy elmerjük mondani, mert nem csak neki, a többieknek is. De valahogy így van ez, testvéreim, hogy sokszor, hát már nehogy elmondjam ezt, hogy van a dolog, hogy hát, simítsuk a dolgot, tehát a kellemes, és sokszor úgy vagyunk mi hívő emberek, hogy a szeretetről az olyan kellemes erről beszélni, és olyan szép erről beszélni, és beszéljünk erről a szép dologról, és kell erről beszélni. De az, akit használ Isten, az felvállalja az egyenes beszédet is. A kellemetlent, a nehezet, a vágót, a fájót felvállalja. És ez nem könnyű. Azoknak a társainak, akikkel együtt volt, akikkel megbarátkozott, megismerkedett, hogy mondja el ezt, hogy érezhette magát az az ember. Hát ez lenéz engem, ez mit beszél ez az ember? Lehet, hogy gondolkodott így, de igaza volt. Igaza volt, és ez a lényeg, testvéreim, hogy az igazat, azt nem kell elhallgatni. És a Biblia erről beszél, hogy az az ember, aki nem tér meg, aki nem születik újjá, az az ember a kárhozat útján van, akármilyen rendes, akármilyen családszerető, akármilyen jó munkahelye van, vagy vállalkozása, vagy akármilyen jó szomszéd, akármilyen jó rokon, akármilyen jól rendezi a házát, a portáját, a munkahelyét, akármi, ha nincsen megtérve, akkor az az ember bajba van. És hogyha az ilyen ember, aki nincs megtérve, így hal meg, megtéretlenül, akkor a kárhozatba és a pokolba kerül. Ez az Isten igének a világos beszéde. Kerüljünk olyan közel az emberekhez, hogyha ide jut a dolog, el tudjuk ezt is mondani, és mondjuk el, hogy te hova akarsz jutni. Én emlékszem, amikor nekem mondták ezt így egyenesen, szeretettel, hogy nagyon mélyen elgondolkodtam, és szeretnék ilyen ember lenni, akit Isten használ, ha még vannak olyanok, vagy vagyunk olyanok, akkor imádkozzunk azért, hogy Isten használjon, hogyha így ott vagyunk az Isten rendelkezésére, akkor ő felemel, megszabadít, megáld bennünket. Ez történt Józseffel is. Majd figyeljünk a többi ige hirdetésekre is, amik lesznek, ha Isten kegyelmet ad, hogy tudjunk még tanulni. De most álljunk oda az Úr elé, és mondjuk el, Uram, én szeretnék ilyen ember lenni, segíts. Használható eszköz lenni. Az én körülményeimben akarok szolgálni, élni neked teljes szívemből. Segítsen az Úr minket. Amen.
Thank you.
magasztalunk azért, hogy te neked terved van mindannyiunkkal. Köszönjük, hogy ezt a tervet te meg akarod ismertetni, és te ott, ahova helyezel, azt várod el gyermekeitől, hogy szolgáljunk. Lehet, hogy könnyű lesz szolgálni, vagy talán nehéz. Nem tudjuk, hogy börtönbe, vagy valami szép környezetbe viszel, de segítsen meg, hogy őszintén tudjunk szolgálni embertársaink felé, ott, ahova helyezel. Segíts megmondani az igazat, és segíts megélni azt, amit mondunk. Ne engedd, hogy a mi tetteinkkel áthúzzuk a mi beszédeinket, a mi bizonyságtevéseinket. Segítsen meg, hogy mindig összhangban legyen, amit mondunk, amit cselekszünk, hogy az vidító legyen, megmentő szeretet legyen benne. Köszönjük, hogy ezt te megadod és erőt adsz arra. Kérünk, hogy segítsél meg, hogy az elkövetkező napokban ezt meg tudjuk élni, ezt a szolgálatot, és a te tervedben belesimulni. Köszönjük, hogy meghallgatsz fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kértünk. Amen.
Amen.